Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. A mai adás visszatérünk ahhoz a megkezdett podcast sorozathoz, amikor ismertebb, a hazai futballból nevesebb vendégeket fogadunk a műsorunkban, és ezúttal pedig Zahovai Ádám, a Tatabánya Mustangs, illetve a 20-as egyetemi válogatott offenzív koordinátorát, tehát támadó edzőjét látjuk vendégül, aki nem mellesleg a Digisport szakkommentátora is, úgyhogy hallhattátok, láthattátok már őt a tévében, és nem mellesleg egyébként még egy adalék, hogy ő Fűzővel kifelé szerkesztő is volt, úgyhogy sziasztok!
Hát sziasztok! Adásban. Sziasztok!
Hogy telik ez a nehéz időszak a te életedben?
Hát nem túl egyszerű, ez szerintem mindannyiunk nevében el lehet mondani, hogy nem egy egyszerű időszak ez a mostani. Foci szempontból sem, de hát nyilván személyes oldalról sem úgy tervez az ember mondjuk a március-áprilisát, hogy akkor ott nem igazán hagyja el majd a lakást. Kihívásokkal teli, de igyekeztem azért hasznosan tölteni, mint foci, mint egyéb szempontból ezt a karantén időszakot eddig.
Igen, azért beszélgettünk itt sokat az elmúlt napokban, hetekben, és azért van olyan tartalom az interneten, ami akár csak futball szempontból azért sokat ad hozzá az ember életéhez. Úgyhogy az éppen, hogyha akadnak ilyen unalmas órák, akkor azt el lehet ütni arra, hogy önfejleszti magát az ember. Ezt úgy tudom, hogy te is így tetted meg.
Nem is keveset szerencsére. Nagyon jó volt azt látni, hogy az amerikai futball közösség az nagyon gyorsan összerántotta az amúgy sem nagyon egymásból kivetni való hangulatot. Hát tényleg nagyon-nagyon sok edző rakott ki nagyon jó tartalmakat. Indult egy komolyabb kezdeményezés, ahol folyamatos edzői klinikák voltak tán napjában kétszer-háromszor, nyilván egy ilyen virtuális megoldással, ahol nagyon nagy nevek is, és nagyon-nagyon minőségi tartalmak voltak fönt. Úgyhogy én nagyon-nagyon örültem neki, hogy ilyesmikkel lehet tengetni az időt. Eddig is azért a podcastek és a különböző netes tartalmak azért úgy tudnak nagyon-nagyon értékes segítséget nyújtani az európai, amerikai futballedzőknek, de ez a mostani időszak, ez különösen segített ebből a szempontból. Hát szükség is volt, hogy az ember pótolja a foci lemaradását, mert azért az edzések viszont nagyon hiányoznak.
Ez egy ilyen véradás jellege volt a tudásnak, hogy akkor, ami tényleg picit parkoló pályára került, az most fel lehetett újra eleveníteni, vagy teljesen új inspirációt keresni ebben a sportágban. De mielőtt belevágnánk így a komolyabb témákba, szerintem érdemes egy ilyen, bár úgy gondolom, hogy sokan ismernek téged, meg sokan láttak már, hallottak már, ismernek téged, hallottak rólad, azért egy ilyen rövid kis bemutatkozót, vagy hogy jöttél a focihoz, vagy hogy került az életedbe ez az egész, és hogy ez a Mustangs, illetve 20-as VB-s dolog, ez hogy került a te kis perspektívádba?
Hú, hát 2006-ban kezdtünk azon dolgozni, hogy Tatán legyen amerikai futball, és hát semmilyen ilyen háttér nem volt ehhez, tehát nem volt egyébként semmilyen tudásunk, nem volt pályánk, nem volt semmink a lelkesedésünkön kívül, de hát egyébként Magyarországon nagyjából így indultak akkoriban ezek a csapatok. Láttuk, hogy van ilyen a környéken, de hát hogy úgy nem igazán tudtuk, hogy ezt most eszik-e vagy isszák, és hát úgy is sikerült az első pár évünk. De aztán azért elindultunk abba az irányba, hogy szakmailag is szerencsére így fejlődött a csapat, és nekem meg volt egy olyan szerencsém, hogy már 3-4 éve működtünk Tatán, amikor én ugyan abba kellett hagyjam a játékosként a játékot, viszont tudtam edzőként folytatni azt a munkát, amit addig beleraktam, és így megtalált akkor Lil Hafka vezetésével a magyar-amerikai futball válogatott, ahol tudtam eltölteni egy kevés időt, és mellette pedig a Farkasoknál edzősködtem a Mustangs-zal párhuzamosan. Azért emelem ki ezt az időszakot ebből a szempontból, mert nagyon sokat segített abban, hogy szakmailag egy más szintre jusson az elhatározás, hogy akkor én szeretnék edző lenni. És tök jól segített az időszak abban, hogy akkor ne az legyen a megoldás, hogy fölmegyünk az internetre, ott halászunk egy playbookot, és akkor azt mondjuk, hogy akkor ez a miénk és kész, hanem hogy hogyan lehet ezt egy kicsit szakmaiban csinálni. És hát azóta pedig a Farkasoknál egy évet töltöttem, utána kizárólag a Mustangsra koncentráltam, és hát mellette azért voltak ilyen mellékvágányok, ilyen könyvfordítós, digisporton szakkommentátorkodós és társai, amik igazából a focihoz nekem nagyon sokat hozzátettek, nagyon szeretek megismerni embereket, akiknek hasonló az érdeklődőse, mint az enyém, és hát itt abszolút ilyen emberekkel találkoztam. Úgyhogy nagyon, nagyon jó egyébként látni azt, hogy milyen közösség van Magyarországon az amerikai futballban, és hogy az mennyire egy olyan hely, ahol vagy érdemes tartozni. És a FISU VB, az pedig tám most már 3 vagy 4 éve, mi a kis Gábor, akivel közösen edzősködtünk a Farkasoknál, ő kérdezte meg, hogy nem tudnék-e segíteni. Akkor még elkapó poszton, nagyon szívesen vállaltam, korábban ilyen korosztályos válogatottaknál segítettem már be. Hát nyilván ez egy nagyon nagy kihívás mindig, hogy nemzeti csapatot lehet edzeni, meg nagyon-nagyon jó lehetőség. És akkor, amikor pedig André Bajnó, az akkori támadó koordinátor azt mondta, hogy nem fogja tudni vállalni ezt a VB-t, akkor Miakics Gábor és Grácz Vili is nagy bizalmat mutatott felém, és segítettek abban, hogy akkor elfogadhassam ezt a támadó koordinátori pozíciót. Nyilván én azt úgy vállaltam akkor, hogy csak akkor vállalom, hogyha az ő szakmai támogatásuk mögötte van. Tehát, hogyha ők tudnak ebben segíteni, és ebben mind a ketten nagyon sokat segítettek, amiért nagyon hálás vagyok. Aztán hát jött ez a koronavírus nevű világjárvány, ami kicsit elvette a srácoktól, meg tőlünk is azt a világbajnokságot, amire számítottunk, és amiért azért nagyon sokan dolgoztunk 2-3-4 éve. Illetve hát a srácok közül pedig nyilván valaki már, nem tudom, az elmúlt 10 évben ezért dolgozott, most kis idézőjellel, hiszen arra készült, hogy ott lehessen ezen a, vagy megmutathassa magát egy ilyen világversenyen. Úgyhogy nem volt egyszerű azt a hírt elolvasni, hogy ez sajnos nem fog megtörténni idén, és nyilván azt pedig mindannyian tudjuk, hogy ha ez jövőre meg is történik, akkor az már egy meglehetősen más sztori lesz, hiszen mi a korosztályos válogatottat úgy építettük föl, hogy a legtöbb végzős, úgymond, tehát aki idén tud utoljára játszani, ő meghatározó szerepet töltött volna be ebben a válogatottban. Ők jövőre már nyilván nem fognak tudni részt venni, hogyha meg is rendezik ezt az eseményt, és hát így azért átszabja egy kicsit a terveinket ez a dolog.
Igen, nagyon lesújtó volt egyébként az elmúlt pár hét hónap abban a szempontból, hogy a teljes dilemmában volt az egész sportközösség, hogy akkor most mit tudunk csinálni, vagy mit lehet ezzel kezdeni, és hát igen, nagyon sokat gondoltunk itt a srácokra, de nem csak a 20-20-as VB srácokra, akik tényleg, hát azért én voltam lenne edzésen, és ők ott akartak lenni, tehát ők rajtuk látszott az, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és sokkal fontosabb talán, mint egy HFL szereplés az adott évben, tehát mondjuk idén. Ők azért tényleg beletettek mindent, én úgy láttam kintről, gondolom te bentről se tudnál ezt
110%-ig. Igen, 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 abszolút.
És hát ne felejtsük el, hogy azért ezek az edzőtáborok a szezon végeztével átfedve a felnőtt válogatottal az augusztusi hőségben, augusztusi hőségtől kezdve a januári fagyokig azért mindig mentek, úgyhogy hát ez borzasztó érvágás lehet a srácoknak.
Hát nem is kérdés, és nem az a fajta, ahol azért úgy könnyű azt mondani, hogy igen, de tanultam belőle, vagy igen, de ebből majd milyen jó is az egyébként, hogy beleraktam azt a plusz 4 hétnyi munkát, ami konkrétan csak az edzőtáborok voltak. Mert hogy azért a nap végén persze ez egy nagyon jó dolog mondjuk vizibilitás szempontból egy játékosnak rendkívül jó, mert hogy látja mondjuk a felnőtt válogatott stábja őt. Rendkívül jó az, hogy tudott dolgozni egészen magas minőségű srácok ellen komoly edzőtáborokban. Ez mind nagyon szép és jó, de azért azt mindenki tudja, hogy ezt ők azért csinálták, hogy aztán felfuthassanak a gyepre a First Field-en, és megmutathassák mondjuk Amerika ellen, vagy Mexikó ellen, ahol nyilván tudják, hogy mennyi az esély, amit nekünk adnak, és nem is kérdés az, hogy ki az, aki dominálni fogja mondjuk azt az összecsapást, de hát kevés amerikai focista van Magyarországon, aki elmondhatja magáról, hogy mondjuk egy amerikai válogatott ellen játszott, és sajnos ez most jóval kevesebb lesz. Úgyhogy hát nem volt egyszerű időszak, az biztos.
Igen, most picit egy olyan hasonlat jutott eszembe, hogy elviszik a kisgyereket a fagyizóba, és ő fagyit szeretne, de csak egy tölcsért kap, és hát mégis be kell, hogy érje, mert nem olyan rossz az, de mégiscsak az igazi hát győzelem az akkor lett volna, hogyha megkapta volna azt az egy szem gombóc fagyit is. Úgyhogy valahogy itt tartunk ennél a válogatottnál, de ha már így megemlítetted azt, hogy egy bizonyos pozíció csere vagy változás volt nálad ugye a stábban, hogy az elkapó edzőkből lettél támadó koordinátor, hogy mennyire volt ez nehéz neked, mennyire volt ez nehéz a srácoknak, hogy azért egy jó másfél-két évig talán azért tanulgatták azt a rendszert, amit André hozott, és hát azért te merőben más felfogást próbáltál meghonosítani.
Ez nagy dilemma volt egyébként, hogy mennyire tudunk építeni az előző rendszerre, és mennyire tudunk behozni új dolgokat. Illetve az is nagy dilemma volt részemről, hogy azért van egy olyan rendszer, amit Tatabányán felépítettünk. Nyilván az egy abban a szempontból mélyebb rendszer, hogy nem tudom, 3 hét alatt kell betanulni összességében, vagy 3 hét összetartásán kell begyakorolni. Tehát azért azt látni kell, hogy ilyenkor alkalmazkodni kell ahhoz, hogy mennyi időnk van közösen edzeni, hiszen az a legfontosabb, hogy a srácok tudjanak közösen edzeni adott rendszerben. És ez nagy dilemma volt akkor, hogy vajon ebből hogy tudunk kijönni, hogyha mondjuk teljesen megváltoztatjuk a rendszert, de egyeztetve a kollégánkkal is, illetve egyeztetve játékosokkal is egészen jól sikerült felvenni a fonalat egy olyan rendszerben, ami azért jóval közelebb áll ahhoz, amit én Tatabányán csináltam, és amiben én komfortosabban mozgok. Nem az volt a cél egyébként, hogy a játékok azok legyenek, amiket játszunk mondjuk Tatabányán. Nyilván az abban a szempontból fontos, hogy ezek valószínűleg azért alapjátékok, amiket szerintem a magyar csapatok 80%-a is játszik még, hanem inkább az volt a fontos, hogy meglegyenek azok a játékok, amikkel játékosok köré tudjuk építeni a támadó egységünket. És nyilván azért ott láttuk már, hogy melyikek azok a posztok, ahol erősebbek vagyunk, melyik az a játékos, akire lehet felhúzni új dolgokat, és ehhez úgy éreztem, hogy bele kell nyúlni a rendszerbe. Szerencsére azért tudtunk átemelni pár dolgot, de összességében az a döntés született, hogy akkor menjünk egy olyan rendszerrel, amiben komfortosabban mozgom.
Sokat emlegeted a rendszert, meg a játékokat, de hogy szerintem nagyon kíváncsi sok ember arra, hogy vajon hogy néz ki egy folyamat, és most tényleg csak egy picit így lebutítva, leegyszerűsítve, hogy lesz a játékok összességéből egy felépített koncepció, egy rendszer, egy playbook?
Hát vicces, mondjuk a fűzővel kifelé olvasói azért elsősorban mondjuk egy NFL rendszerből indulnak ki, és nem feltétlenül egy magyar rendszerből, akkor ott azért nyilván a legegyszerűbb dolog az, hogy hogy a rendszert kell ott kialakítani, amiben bele tudod rakni a játékosokat. És azt tudod mondani, hogy akkor majd szerzünk olyan edge rushert, aki meg tudja oldani ezt a feladatot, mert ezt érezzük, hogy sematikailag egyébként ott van, ami kell, és így tudjuk kihasználni azt az adott meccsapot. Nálunk Magyarországon, és Magyarországon inkább a gimis, de maximum az egyetemi focit tudnám hozni, ahol inkább az a helyzet, hogy egy adott játékos csoportot megnéz az ember, és látja azt, hogy milyen erősségei vannak, és mi az, amivel tudunk operálni. Szerintem itt ami még fontos, hogy tudjunk annyira szelektívek lenni, hogy ne akarjuk a világ összes dolgát felrakni a pályára, illetve a playbookba, mert a nap végén mondjuk Tatabányán van 2 órás edzésünk egy héten, ahol ha az ember elkezd matekozni, hogy akkor leveszi be a műbelegítést, a lenyújtást rendben, akkor közepén ott van, hogy akkor lesz egy kis indi, lesz csoportfeladat, és lesz, amikor összeállunk és játszunk, akkor ahogy hány play van ebben benne, meglehetősen kevés, amit tudunk gyakorolni. Úgyhogy nem az a cél, hogy a világ összes játékát berakjuk, pedig például szerintem nagyon kevés ember van, aki amikor megnéz egy olyan kliniket, vagy egy olyan videót, amit felrak egy nagyobb nevű arc, akkor ott ne látna 15 olyan dolgot, ami csodálatos, és nagyon-nagyon kéne egy rendszerben, mert hát látjuk, hogy ott is a videó működik, és tök jó. De a nap végén egyszerűsíteni kell, és le kell vágni belőle azt, ami sallang, és szorítkozni kell arra, hogy legyen pár módunk, hogy bizonyos dolgokat meg tudjunk vele tenni. És ha innen indulunk ki, akkor a legfontosabb az, hogy rendszerből, hogy flexibilis legyen, meg tudjuk azt tenni, hogyha lejön egy baromi tehetséges, 19 éves, nem tudom, 195 centis volt kézilabdázó srác, aki azt mondja, hogy hát ő most tökre szeretne egyébként itt játszani, akkor mondjuk 2-3 meccs után tudjunk pár olyan játékot játszani, amivel ki tudjuk használni azt, hogy ő nyilván mondjuk fizikailag tehetségesebb, mint az átlag ellenfél.
Azért erre, bocs, hogy közben vágok, azért erre mind Tatabányán, mint pedig a 20-as válogatottban azért voltak ilyen idézőjelben játékszereid.
Abszolút, igen. Azok a srácok, akik tehetségesek, nekik köré kell építeni pár dolgot, és nem mondom, hogy az egész rendszert, mert akkor viszont, ha azt, amilyen könnyen lejön egy 195 centis kézilabdázó, és azt mondja, hogy szeretne játszani, olyan könnyen mondja azt mondjuk a, nem tudom, 173 centis, de 110 kilós running back, aki viszont nagyon robbanékony, hogy akkor köszöni szépen, én most elköltözött Nagy Kanizsára, és hogyha csak köré építettük a rendszert, és nélküle nem működik a dolog, akkor az sem egy jó szituáció. Úgyhogy az fontos meglátni szerintem, hogy ha a rendszer flexibilis, az nagyon sokat tud segíteni. És hát igen, például egy Mészáros Marcira nyilván az ember rákölt különböző játékokat, de ugyanúgy egy Takács Bencére is, vagy ugyanúgy a Tatabánya rendszerében is, mondjuk egy Bodnár Istvánra, aki vezette a Divízió 2-es touchdown elkapások listáját. Hát muszáj felhúznunk pár olyan játékot, amiről tudjuk jól, hogy igen, ez az isti játéka.
Most hirtelen egyébként nekem a játékszerek a Hegyesi Peti ugrott be, hogy hát lejött az emberünk, és egy szezon alatt olyat csinált a Divízió 2-ben, amire szerintem korábban nem sok példa volt, és hogy hát ezzel nyert is magának egy helyet ott a válogatottban, de hát ugye pont beszéltük, hogy azért még őt a pályán bizonyos csomókon kívül nem biztos, hogy szeretnénk úgy megkockáztatni a játékát, hogy akkor az ott egy biztos pont legyen.
Hegyesi Peti egyébként, igen, ugye a Miskolc Renegéz játékos, aki tényleg brutálisan tehetséges rá, de szóval a tehetség az nem feltétlenül csak abban merül ki, hogy ő most gyors, hanem inkább az, hogy egy olyan alázatos srácról beszélünk, akiből biztos vagyok benne, hogy 2-3 éven belül nagyon meghatározó játékos lehet a magyar-amerikai futballnak. Nem véletlen, hogy egy ilyen 20-as válogatottban, ami ugyan egy egyetemi válogatott csak, de ki tudta magának harcolni a helyet, és azt tudtuk mondani, hogy igen, akkor nézzük meg, hogy őt hogyan tudjuk majd használni. Mozgassuk akkor elkapóba, vagy akkor legyen esetleg egy jet csomag rá, vagy nézzük meg azt, hogy running backben mit lehet csinálni. Tehát ezek a lehetőségek, amikor valaki így letéved, és hát hipertehetséges, és olyan a hozzáállása, hogy rá tudod bízni azokat a feladatokat, amiket szeretnél, hát ezeket meg kell ragadni, és futni vele, mert hát az például egy Divízió 2-es aranyérmet tud majd csiholni neked.
Hát nagyon jól átvezetted ezt a témát, mert a következő az lett volna, hogy élted meg nem csak a legvégét, és majd nyilván ezt kifejtett, hogy történt, vagy hogy alakult az egész év, de hogy azért ez a 2019-es szezon tavaly a Tatabánya Mustangs felnőtt csapatának az életében szerintem egy nagyon meghatározó szezon volt, most lényegtelen a végkimenetel, ezt majd felfedjük, de hogy azért nagyon sok munka, nagyon sok feljövő fiatal, ugye U19-ből azért egy bő keret lett, és hát te is azt mondtad, hogy szerinted Div 2-ben, de talán még a HFL-ben sincs olyan bő keret, mint nálatok.
Hát
illetve
ja,
nem mindegyik HFL keret olyan bő, mint a tietek.
Igen, abban a szempontból, hogy nagyon jó dolgozni mondjuk 40-45 játékossal, amikor már így az ember számolgatja egy ide után, hogy basszus, ez a vasárnap is 35 pluszos létszám volt, és ez is, és ez is, és ez is. Nagyon-nagyon jó brigád alakult ki, megfelelően találkozott szerintem az a fiatalos lendület, amit a juniorok hoztak, akik most öregedtek ki a junior csapatból. Találkoztak olyan felnőttekkel, akiknek a mentalitása abszolút az, hogy persze, hogy ott vagyok edzésen minden héten, és nem pedig az, hogy lejövök, és egy hónap múlva találkozunk majd. Nagyon, nagyon jó volt látni azt, hogy tehetséges srácok nőttek ki a junior csapatunkból, akikre úgy jó volt azt mondani, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyire lehet terhelni őket, és hogy mennyire lehet akkor most rájuk játszani izomból, és nagyon jól válaszoltak rá. Ezt mindig nagyon hálás látni. Tehát azért, amikor a srácokkal elkezdünk dolgozni 12-11-13 éves korukban, és aztán most meg előkerülnek a videók, hogy néztek ki 12 évesen a flag focis edzésen, és röhögünk csak rajta, hogy hát igen, az a kis piros posgás srác az most hülyére szivatja a fél divízió 2 DB sorait, hát az nagyon vicces, és nagyon jó látni. Mellette azért igen az, hogy nagyon sok munka beért. Nagyon sok olyan kezdeményezésünk volt Tatabányán, ami ott így hogy valahogy minden összeért, és jól is jött ki a lépés, de én nem venném el azt a dicsőséget a srácoktól, akik belerakták azt a kőkemény melót, és jöttek akkor is, amikor baromi kevesen voltunk edzésen, meg mikor, nem tudom, akkor most az van, hogy a tagdíj mellé srácok be kéne dobni akkor az utazási költséget is, és akkor a biztosítási költséggel még lóksz, meg nem tudom, tehát ez a tipikus vidéki focis dolog abszolút megvolt, és mellette ők kitartottak, addig, ameddig megérkezett egy olyan korosztály, aki szintén nagyon kitartóan és nagyon lelkesen csinálja, és az ilyenekből nagyon nehéz rosszul kijönni, úgyhogy nekünk nem is sikerült szerencsére. 2019 az valóban egy nagyon jó év volt a Mustangoknak. Én nagyon, nagyon élveztem az elejétől a végéig. Hát a végét tán kevésbé. Nem tudom, hogy szeretnéd learatni a babérokat azzal, hogy akkor mi is a legvége?
Nem, egyáltalán nem szeretném learatni a babérokat, én csak azt szeretném megköszönni, hogy ott lehettem így élőben, és azért egy kicsi speakerkedéssel ki tudtam venni a részét ennek a, vagy részemet ebből a Mustangsos dologból. De nagyon nagy élmény volt egyébként, még egy Div 2-es döntő is. Szerintem nagyon jó hangulat volt. Szerencsére nem mosott el minket az eső, mert pont megvárta, hogy vége legyen a mérkőzés, illetve a díjátadó, de akkor a babérok learatása idézőjelben nem biztos, hogy jó szájízzel, de a tiéd.
Hát igen, ezüstérmesek lettünk ebben a döntőben, amit hazai pályán rendeztünk meg. Nagyon sok büszkeség van egyébként azért ezzel kapcsolatban is, és tényleg nagyon hálásak vagyunk, meg hálás vagyok azért, hogy mennyien segítettek minket odáig. Például egyébként Bálint is, aki ugye kommentálta a döntőnket. Várunk vissza máskor is. Szerintem itt ami ilyen kritikus volt, az hogy többször voltunk azon a meccsen padlón, és mégis föl tudtunk állni, és egy nagyon szoros volt a vége, egy mezőnygól döntött a legvégén, ami sajnos nem sikerült, és nekem ami értékes volt ebben az útban, az persze az, hogy odaig eljutunk, és hogy mennyi mindent kell dolgozni azért az utolsó 6 másodperces field goal az egyáltalán az esélyünk ott legyen a döntőben arra, hogy megnyerjük, de ami a legeslegjobb volt, az, hogy látni a srácokat a végén, amikor nem az történt, hogy akkor nem tudom, a rúgó akkor külön busszal ment haza, vagy nem tudom, hanem összezártak, és együtt tudtunk azért is, hát a szomorúan is, de valahol ünnepelni. Az meg egyébként megint durva, hogy az egyik nagyon jó barátom, ő végigkövette ezt a szezont egy dokumentumfilmmel.
Igen, ezt akartam megemlíteni, a 6 másodpercet, majd belinkelem egyébként a podcast mellé a cikkbe, hogy akkor ezt meg tudják nézni a hallgatók is, hogy miről beszélünk erről az utazásról, amit sokat felemlegetsz.
Igen, az ott egyébként egy nagyon érdekes élmény akkor, hogyha az ember benne volt, és végigélte. Hát ugye azért egy edző viszonylag sokszor visszanézi a saját meccseit is, hogy megnézze azt, hogy milyen hibákat vétett, vagy mit tud belőle tanulni. Azt a döntőt azt nem néztem végig egyébként decemberig kb., amikor is levetítette ezt a dokumentumfilmet a csapatnak a készítője. És hát ott így én nagyon, tehát valahol libabőr, valahol könny, minden volt a tekintetemben is. Úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom, szerintem nagyon érdekes, nagyon visszajelzéseket kaptunk akkor is, amikor valaki nem ismerte mondjuk a csapatot, de így ismerte meg, hogy ezt tudta képzelni például, hogy Magyarországon, amerikai fociban ennyi érdekes sztori van, és ennyi energia van benne, ami nyilván csak egy kis szeletét mutatja meg ez a film, de az a kis tatabányai szelet, az nagyon-nagyon érdekes dolgokon ment át 2019-ben, és hát ebbe egy kis betekintést ejt.
Még egy érdekesség, itt ugye egy rugáson idézőjelben ment el a bajnoki cím, hát nyilván a bajnoki cím az nem egy rugáson szokott elmenni, hanem egy egész szezonbeli teljesítményen, de azért Szilárdnak a nevét szerintem érdemes megemlíteni azzal, hogy hát Kun Szilárd volt az a játékos, aki a Div 2 döntőjébe 2019-ben 54 yardos field goalt rugott, és azért az, ha jól emlékszem, azért az a pálya az olimpikon úton az szabványméretű yardokkal lett kimérve, ugye?
Hát, talán 1-2 yard különbség van, de nem hoz, tehát nem egy szignifikáns eltérés, igen, ez egy megsüvegelendő teljesítmény, és hát szerencsére egyébként ezt látta más is, mert utána a válogatották keretébe be is hívták Szilárdot.
Igen, nagyon szép teljesítmény volt, és azért azt is jó volt látni, hogy amikor mérkőzés után azért a színfalak mögött, illetve egy vendéglátóipari helyen azért találkoztunk, azért együtt volt az a csapat, és nem jó bánatosnak tűnt, de azért látták azt, hogy azért nem biztos, hogy ezt gondolták volna a tavasszal 2019-ben, vagy egy évvel ezelőtt, hogy akkor itt egy ilyen szép döntő után egy ilyen, hát, kevésbé csillogó ezüstérem lesz.
De szerintem nem gondolták, és ez az, ami nagyon értékes, hogy mikor az ember valamit csinál nagyon keményen, és abból vár valamilyen eredményt, és aztán utána jóval jobb jön ki, mint amire egyébként számít, akkor abból kettő dolgot tudsz levonni. Egyrésztről azt, hogy hú, hát ez tök jó, akkor most már kevesebbet rakok bele, hát ha akkor majd kijön az, amire számítottam. A másik pedig az, hogy hú, hát ez baromi jó, akkor ez megéri, akkor pörgessük, csináljuk, hajrá. És látva a felkészülést, ami a legutolsó pillanatig végigment, tehát 2020-ban még a Mustang színeiben mi játszottunk kettő edzőmérkőzést, egészen komoly felkészülésünk volt, nyilván kihegyezve arra, hogy akkor elkezdjük majd a szezon március 16-án talán, és hát ezeket a srácokat nem az fűtötte, hogy na jó, akkor most majd üresbe kapcsolunk és megoldjuk lendületből, hanem azért mentek, hogy a Divízió 2-t azt most nem engedjük ki a kezeink közül. Úgyhogy, hát, na, igen, nem egy egyszerű dolog.
De gondolom, az sem volt túl egyszerű összehozni, hogy azért itt jött a, nagyon-nagyon nyárba belenyúlt már ez a, azt hiszem talán július közepe, második hétvégéje volt, valahogy így lehetett a döntő, de hogy utána azért te egyből belevágtál nagyjából egy pár hét pihenés után abba, hogy ugye a juniorokat is fel kellett készíteni, és akkor ott volt a 20-20-as is, és ez mennyire volt nehéz, vagy mennyire lehetett ezt összeegyeztetni, mik voltak a szépségei, vagy éppenséggel az árnyoldali az egésznek?
Hát az, hogy azért nagyon-nagyon sűrű volt ez a 2019 év, az megint egy nagyon... Tehát igen, az volt, abszolút az volt. És korábban egy hasonló évem volt, amikor a farkasokat és a musztánokkal párhuzamosan dolgoztam mellette, akkor ott volt a válogatott, és ott volt akkor is egy junior szezon is. Nem feltétlen azt mondom, hogy könnyű egy ilyet, mondjuk egy magánéletszel összeegyeztetni. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a itthoni magánéletem azt tolerálja azt, hogy én ennyit rakok ebbe a dologba. De látni kell, hogy ez mennyire fenntartható, főleg úgy, hogy 2020-ban vezetőedzőként számítanak rám a Tatabánya Mustangsnál, nem csak támadó koordinátorként, úgyhogy azért erre tenni kell, hogy ne az legyen az embernek a teljes élete, mert a csapat érdekében is, illetve a saját érdekemben is azt szeretném, hogy ez ne egy éves vagy két éves meló legyen, és ne arról szóljon, hogy akkor 2022-ben azt mondom, hogy na jó, ebből nekem elégem van, mert nincs benne élvezet, hanem legyen benne az a tűz, és legyen benne az a lendület, amit azt gondolom, hogy én szeretnék hozni. Úgyhogy nem egyszerű egy ilyet megoldani. Nyilván mindenki tudta, hogy itt a Fishwood például nem volt opció az, hogy ne vállaljam a juniort, nem volt opció, hogy ne vállaljam. A felnőttben nagyon hálás vagyok akkori vezetőedzőmnek, Tóth Miklósnak, mert kevesebbet kellett akkor egy kicsit foglalkozzak az általános dolgokkal, és tudtam koncentrálni az offenzre. Úgyhogy hát az ilyen az sose egyszerű szerintem, de tudni kell azt, hogy mi az, ami rövid távú, mi az, ami középtávú, és hogy hogyan lesz ez jobb mondjuk, vagy hogyan lesz ez egy kicsivel kevesebb, kicsivel minőségibb hosszú távon.
És egyébként az őszi szezon előtt ugye kicsit keveset beszéltünk arról a junior csapatról, ami ugye teljesen átalakult 18 és 19 között. Mit vártatok a szezon előtt, és az mennyire találkozott a szezon végi teljesítménnyel?
Én annak azért örültem egyébként, hogy a junior csapatunk olyan, amilyen, hogy egy nagyon összetartó, hát ott nem feltétlen 45 fős brigádról beszélünk, de egy tehetséges, hát nyilván fiatal, de hogy egy nagyon-nagyon érdekes társaságról van szó, akik nagyon szeretik egymás társaságát pályán kívül is, mert hogy ugyanígy indultunk. Tehát amikor annó Tata Mustangsként először kiszaladtunk a pályára, akkor szerintem én ugyanazt éreztem, mint azok a srácok, akik 2018-ban először kiszaladtak a pályára, felnőttekről focit játszani. Emiatt nagyon érdekes, hogy alakult a junior csapat. Mind a kettő évben egyébként 2-2-es volt a mérleg, de nagyon más képét mutattuk szerintem a játékban. A legfontosabb ilyen srácoknál nyilván nem az, hogy akkor most hány ezüstérmet vagy hány aranyérmet nyernek, de természetesen, hogyha a szezon végén az jön ki, hogy döntőbe jutottunk és azt megnyertük, akkor az azért más képet fest. Ezeknél a srácoknál tudtuk jól, hogy megvan bennük a tehetség, azt is tudtuk, hogy nincsen meg hozzá a mennyisége a srácoknak, nem tudunk úgy gyakorolni, viszont egyben tartotta őket, nagyon-nagyon szépen küzdöttek egymásért, amit így nagyon, tehát hogy ezért hajlamosak az emberek így legyinteni, hogy hát jó, persze, miért ne küzdenének, meg kiért küzdenének, hogyha nem egymásért, de azért akkor is, amikor nagyon nem úgy állt a zászló egy Wolves ellen például, hogy esélyünk legyen, akkor is szépen kitartottak és mentek egymásért és daráltak, és a meccs végén akkor is azt szokták mondani, hogy srácok, hát ha ennyi, akkor ennyi, de jó volt ez így. Ezek a srácok nem kérdés, hogy meghatározó magjai lesznek a felnőtt csapatnak, már most azok, és hogyha ilyen társaság és ilyen lendület és ilyen tűz fogja majd jellemezni a következő 5-6-7-8 évben a Tatabánya Mustangs, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó brigád lesz.
Így van, itt azért jó, hogy picit beszélsz erről a közösség dologról, erről a közösségi jellegről, ami a focit így övezi Tatabányán, mert azért azt ne felejtsük el, hogy főleg utánpótlás szinten azért egy kisvárosban, vidéken nem biztos, hogy annyira egyszerű egy felkészülést összehozni, egy szezont összehozni, vagy esetleg tényleg egy ilyen hosszú programot kialakítani, mert itt beszélhetünk egyébként egy programról, ami utánpótlás szintet a felnőttbe emelve egy ilyen hosszú távú gondolkodást kell, hogy feltételezzen. Azért Budapesten egy fokkal könnyebb, és hogyha most egy kicsit keletre vándorolok, azért hát a Deac Gladiators csapata is ezért egy jóval nagyobb területről, illetve népességszámból tud meríteni. Nyilván a Budapest távolsága az nekik részben segít, részben nem, de nektek ugye ott van a Budapest közelsége, ami részben segít, részben nem.
Szerintem egyébként, amikor ez feljön, akkor mindig azt mondom, hogy nekünk Budapest közelsége például juniorok és felnőttek hivatkozásában is segít. Nem csak azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan srácok, akik nem tatabányák és lejárnak hozzánk, hanem mikor egy tatabányán játszó junior játékos elmegy mondjuk tanulni Pestre vagy Győrbe, akkor ott mi nem dőlünk kardunkba, mert nagyon-nagyon szépen járnak vissza. Nyilván az, hogy az edzéseink péntekre és vasárnapra vannak kialakítva, az annak a része, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy a főiskolás egyetemista játékosaink ők vissza tudjanak járni, hiszen hogyha hétvégére hazajönnek, akkor utána az edzés után tudnak is visszamenni. Ez most így teszteltük is nagy iparban a mostani juniorokkal, és nagyon-nagyon jó látni, hogy a vasárnapi edzésen rendszeresen ott vannak, a péntekén pedig, amikor csak tudnak, igen. Az, hogy egy ilyen kisvárosban, mint Tatabánya, mit lehet megoldani, szerintem nagy segítség az, hogy Komárom-Esztergom megyében az oroszlányi csapat alakulásáig nem volt más amerikai futball lehetőség, csak Tatabányán, és az pedig, hogy az oroszlányi csapattal tudtunk egy együttműködést kialakítani, az egy külön óriás dolog, nagyon-nagyon örülünk neki, mert tényleg így még nagyobb merítésünk van olyan srácokat találni, akikkel kész lehetünk a divízió egyetlen játszani, és nem pedig évekre a divízió 2-be betonozódni be.
Így van, jó, hogy felhoztad ezt a témát, a divízió 1-et, mert ugye hát nektek nem titkolt célotok, hogy felkerülni a divízió 1-be, és sokkal nagyobb versengés mellett azért ugyanúgy megállni a helyeteket, nem gondolkodom itt bajnoki címben, de azért meccseket nyerni, tapasztalatot szerezni, erősödni fizikailag, mentálisan, azért az nagy lépés, én úgy gondolom nektek.
Mindenképp. És hát ez az a nagy lépés, amire nagyon várunk. Nem csak azzal, hogy akkor hát, majd akkor jövő héten talán, hanem úgy összességében dolgozunk azon nagyon sokat, hogy akkor egy másik szinten mérettethessük meg magunkat. Azért az elmúlt évben, ahol hát most így őszintén szóval a fejemben sincsen, de vagy 3 vagy 4 Mercy Rule-os meccsünk volt, többek között például az elődöntő is, az azt mutatja, hogy ez a csapat ez nem feltétlen a divízió 2-be való. Volt egy lehetőségünk arra, hogy kvázi érdem nélkül, tehát hogy egy elvesztett meccs után is felkerüljünk a divízió 1-be, de akkor az a döntés született, a srácokat is bevonva, hogy vagyunk még annyira fiatalok, és vagyunk annyira lelkesek, hogy ezt ki akarjuk érdemelni. És azt gondoljuk, hogy egy döntőt megnyerve megérdemelten érkezünk majd a divízió 1-be, ahol ott tudunk jót játszani, és pariban lenni, ahogy te is mondod, egy középcsapattá válni. Nem gondolom, hogy ez elrugaszkodott, azt is látom, hogy óriás nagy meló, de hát az meg melyik nem az. Szerintem olyan ember nincsen, aki sportolónak mondja magát, és azt mondja, hogy ő nem a legmagasabb szinten szeretné ezt tűzni, és nem akar igazából kihívásokkal találkozni. Mi nagyon szeretnénk nagy kihívásokkal találkozni a Divízió 1-ben, remélhetőleg erre 2021-ben lesz módunk.
Javíts ki, hogyha tévedek, de talán így az évek, vagy hát most 2020-ra egy picit előre tekintve nem biztos, hogy nem igazolódott volna be, hogy tényleg nem biztos, hogy a Div 2-ből van a helyetek, mert azért Div 2 az inkább egy most már egy ilyen átalakuló divízió, a nagy szakadék, a rutina és a nagyon kevésbé, ilyen nagyon kis rutinnal rendelkező csapatok között, és hát hogyha belenézünk abba a divízióba, a Divízió 2-n belül ugye a nyugati csoportba, azért ott hát nem leírva senkit, de lettek volna olyan mérkőzések, ami nem biztos, hogy nézőcsalogató.
Ez egészen biztos. De hát ez mindig benne van. Azért, hogyha a Divízió 1-et megnézzük, ott is hasonlóan vannak olyan csapatok, akik kimagaslanak. Tavaly is azért a Miskolc, illetve mi is, illetve a Rebels is nem nagyon volt olyan csapat, aki úgy megszorongatta volna akármelyik csapatot is. Én azt gondolom, hogy hasonló lehet volna, most a fene tudja, a Budapest igaz milyen játékerőt képviselt volna, vagy képvisel majd, ugye még erről nem tudunk, hogy hogyan lesz a kialakítása a 2020-as idénynek. Én azt gondolom, hogy azért azt az edzésmunkát látva, azt a lendületet látva, amit a srácok hoztak, én meglettem volna lepve, hogyha nem jutunk el döntőig, de nyilván minden egyes csapat hasonlóan indul neki szerintem egy-egy szezonnak, hogy nem lehet kérdés, mire szeretne lőni. Nekünk is a döntő volt a cél, és azt gondolom, ez egy reális cél volt.
És mit gondolsz jelen helyzetben? Ugye azért elég sok hír, illetve kószapletyka most már eljutott a birtokunkba azzal, hogy ugye itt most feloldották a korlátozásokat, enyhítettek a korlátozásokon, de hogy mivel állunk szembe 2020-ban, és mennyire reálisan várhatjuk el azt, hogy mind a három szinten futball legyen Magyarországon, ugye itt a HFL-től a Div 2-ig három divízióba gondolkodom.
És igazából még hozzá kéne vegyük a juniort is, aminek ugye össze lenne a szezonja.
Erre akartam majd később kitérni, hogy azért a 2-3-4 az ő most már lassan üti egymást.
Nem is lassan. Igen, szerintem nagyon-nagyon nagy az esély, hogy valahol sérülni fog a sportági érdek, és valahol sérülni fognak csapatok. Nyilván a szövetségnek az a célja, hogy lejátsszuk ezt a szezont, nem véletlenül fizetjük a tagdíjakat, nem véletlenül szervezik ők a bajnokságokat. Szerintem hogy beleugorjunk egy júniusi-júliusi kezdésbe, én egy kicsit szkeptikus vagyok. Én valahol azt tartanám talán reálisnak, és a játékosok felé korrektnek, hogyha mondjuk egy augusztus közepén elkezdenénk játszani, akkor azért benne van az, hogy június-júliusban, hogyha tényleg lesznek a szigorításokból komolyabb enyhítések, amik tartósak lesznek, akkor ők tudnak már nyaralni is egyet, mondjuk a srácok, és mellette tudnak edzésmunkát is végezni, és nem pedig mondjuk 4 hétnyi edzés után dobjuk őket be oda, hogy tétmeccset kell játszaniuk. Hogy ez mennyire reális, azt nem tudom. Mindenki most még tapogatózódik, illetve mindenki próbálja megoldani, hogy akkor a pályakérdésével mi újság, mennyire lesz lehetőség játszani, mindenki fél attól, hogy mivel más sportágnak is a meccsei, mondjuk itt az európai labdarúgásra gondolva, őszre lesznek majd betömörítve, lehet, hogy nagyon sok csapatnak problémá lesz a pályából, hogy lesz-e nekik. Eddig úgy néz ki, hogy nálunk ez a része rendben van. Nagyon-nagyon nehéz most még találgatásokon kívül mást hozni. Az én véleményem az, hogy itt meg kéne lépni egy augusztus 15-i kezdést, amiben a november végéig játszani. Ki tudja még az, hogy komoly tétmeccsek lesznek NFL szezonban, az akár még segíthet is mondjuk nézőket kicsalogatni. De hát itt ami fontos, hogy jó megoldás szerintem nincs. Mindenki túlélni szeretne igazából.
Itt a minél nagyobb fokú kármentés van szem előtt, szerintem a felkészüléstől kezdve a kiadásokon át minden, tehát a legfelsőbb szinteken a legegyszerűbb gondolkodni, hogy azért volt, aki, vagy vannak olyan csapatok, akik hát borsos áron szerződtettek amerikai importokat, és hát ők most mindent csinálnak, csak azt nem, hogy összeszedik a fumble-t a pályán, vagy éppen jegyeznek egy elkapott touchdown, de hogy igen, azért azt fontos megjegyezni, kicsit beszúrva, hogy ez nem olyan, mint a Madden, hogy akkor bekapcsolom a tévét, bekapcsolom a konzolt, és akkor játszom a 5 perccel később, hogy leültem a kanapéra, hanem itt egy jó másfél-két hónapos hát összetartáson, felkészülésen át kell esni a csapatoknak, és igen, amit mondtál te is, hogy nem az van, hogy kiválasztom, hogy a Dolphinsnak vagy a Cowboysnak a stadionjában szeretnék játszani, hanem lesznek olyan csapatok Magyarországon, szerintem bőven, akik azt mondják, hogy hát, ha össze szorul a szezonunk, és pályát kell találnunk, akkor egyfelől meg kell küzdenünk más sportákkal, másfelől olyan létesítményt kell találnunk, amik 4-5 után már világíthatók, és ez hát egyelőre egy ilyen nagyon nagy kérdőjel szerintem.
Bőven van benne szerintem kérdőjel. Nekem itt az elsődleges szempont, és ezt szerencsére az egyesületünk is nagyon, nagyon szépen követi és kommunikálja, hogy a játékosok egészsége az nem lehet semmilyen szempontból sem második. Ha azt látjuk, hogy nem biztosított még az, hogy mondjuk ne fertőzzék szanaszét egymást edzésen vasárnaponta, vagy azt látjuk, hogy problémás az, hogy mondjuk nem tudom, 3 hét felkészüléssel bedobjuk őket a mélyvízbe, és jön valaki, aki mondjuk ütközni szeretne velük, ezeket akkor nem fogjuk vállalni, mert a nap végén ezek amatőr sportolók, akik azért jönnek le edzésre, hogy ők fejlődjenek, és egy csapatban játszanak, és hogy egészségesebbek legyenek, ahogy, mint ahogy hazamentek, vagy ahogy odajöttek. Hát, hogyha erre nincsen mód, az nagy baj. Igen, egy világítás az mondjuk a pályán november környékén már elengedhetetlen. Nyilván azért az nem egy nézőcsalogató, hogy mondjuk, nem tudom, november 15-én egy Johan Gédienból, de ez egy olyan kompromisszum, amit ha van megoldásra, akkor szerintem meg kell lépni.
Szerintem egyébként most picit elmosolyodtam ezen, hogy a magyar közösség, a magyar-amerikai futballt szerető emberek tömege, sok ezeres tömege ölni tudna még egy novemberi Hungarian Bowl-ért, és lényegtelen, hogy hol tartják azt a Hungarian Bowl-t, mert hát jó eséllyel az MTK pályának az álmait azt be lehet csukni, és el lehet temetni.
Igen.
Úgyhogy igen. Szerintem egyébként nagyon népszerű lenne az az esemény, még akkor is, hogyha szombat este 6-kor a esőbe, hóba, fagyba ott fogunk állni, de hát volt már olyan Hungarian Bowl, amelyik hát ez nem is a legjobb körülmények között már, ami az időjárást jelenti, azért egy elég nagy nézőszámot hozott nem is olyan régen, de reménykedjünk benne, hogy ez idén nem fog elmaradni, és abban is azért szerintem reménykedhetünk, hogy a Fisú VB is csak egy évet tolódik, de hát erre neked biztos nagyobb a rálátásod.
Hát, itt igazából én is a kristálygömbben be tudok csak belenézni, nem igazán kaptunk meg infót, de nyilván azért, mert a Fisú sem tud semmilyen konkrétat mondani. Én úgy tudom, hogy a szövetség oldaláról próbálkoznak, és szeretnék megoldani, hogy ez egy egyéves tolás legyen csak. Nagyon sok energiát raktak már bele eddig is, és nagyon sok energiát kell ahhoz mozgósítani, hogy ez mi megoldódjon, de szerintem azért pörögnek. Hát, hogy a magyar-amerikai futball közösségnek a brutális elhivatottságát azt ismerjük, azt tuti. Itt szerintem a mi kérdés lehet, hogy egy Hungarianból a legjobb opció arra, hogy valakit berántsunk a sportba. Én az összes kollégámnak, akit szeretnék mondjuk, hogy lejöjjenek egy amerikai foci meccsre, akkor azt mondom, hogy vagy válogatott, vagy Hungarianból meccsre jöjjenek le, mert ott van olyan hangulat, ott van olyan körítés, amit ez a sport megérdemel Magyarországon. Viszont azért őket jóval könnyebb lerángatni egy szép júliusi napsütéses napon, amikor játszunk mondjuk egy jó stadionban, mint mondjuk lesz, nem tudom, abban, hogy hát akkor jó, de öltözél be rendesen, légy szíves, és akkor a forró teát azt nyugodtan készíts be a termoszba háromszor, de hát ez legyen a legnagyobb gondunk őszintén szólva.
Hát igen, most nem azokkal a problémákkal állunk szembe, hogy akkor a napos oldalra én nem szeretnék ülni júliusban a Hungarianból, hanem szeretném azt a Hungarianból, teljesen mindegy, hogy hol, de megnézni. És én úgy gondolom egyébként, hogy a csapatok is, és nem csak a Hungarianból, mert azért ne felejtsük el, hogy nem csak a HFR-ről szól a magyar foci világa, hanem azért szerintem ott a srácok is Div 1-2 szinten, sőt, azért a Div 1-ről is érdemes szót ejteni, hogy vannak komoly HFL esélyes, vagy HFL-be igyekvő csapatok, azért nekik is egy borzasztó nagy, hogy mondjam, érvágás lehet ez a 2020, hogy ugye ők most itt a meg nem nevezett Szombathely Crushers-ra gondolok, akik azért már jó pár éve dominálják itt ezt a Div 1-et, illetve hát a Div 2-t is sikerült nekik, de hogy azért nekik nem lehet túl egyszerű ez a 2020, hogy ott álltak a HFL kapujában, és most egy nagyon nagy bizonytalanság előtt kell, hogy szembesüljenek.
Igen, szerintem nekik hasonló a helyzet, hogy ők is azért szedték össze az energiákat az elmúlt pár évben, hogy olyan stabil lábakon álljon az Egyesület, amilyen stabil lábakon csak tud. Import oldalról erősítettek, és magabiztosak abban, hogy jó srácokat találtak, nyilván anyagilag ehhez meg kellett erősödni. Szerintem Szombathelyen nagyon jó építkezés zajlik, amit hát reméljük, hogy nem dönt dugába az, hogy akkor most eltolódik ez egy évvel, vagy fél évvel, vagy bármennyivel is. Az ilyen munkának én azért mindig azt gondolom, és itt azért előjön belőlem az örök optimista, hogy nem lehet az, hogy az ember ennyi energiát belerak valamibe, és onnan nincsen eredménye. Hogy nem az eredménye, amit gondolt, hogy lesz, az előfordul, de az, hogy teljesen nincsen, és teljesen más, tehát hogy egyáltalán nem lesz majd annak foganatja, azt nem tudom elképzelni.
Szerintem nagyjából egyébként sikerült úgy elmerülnünk ebben az egész témában, ilyen hipotetikus úton is egy kicsit, hogy mi van itt a futball körül, de még egy nagyon kíváncsi kérdésem van, vagy egy olyan kíváncsiságot kifejtő kérdés, hogy ha mondjuk a te meglátásod szerint augusztus 15-én, vagy azon a hétvégén elkezdik a futballt, és bezárják novemberben, akkor a következő évre hogy kell tekinteni, hogy újra visszakerül-e tavaszra a súlypontja a futballnak, ugye a felnőtt versengéssel, vagy például megint egy évet kell várni, és akkor őszre tolódik, ez mennyire van most meg a te fejedben, mint egy ilyen egyéves látkép?
Szerintem ez egy rövid távú megoldás, ez egy tűzoltás az, hogy most ősszel fogunk játszani felnőtt szezont, és hát ne így legyen, de szerintem ez könnyen lehet, hogy a junior szezonba is kerül, tehát a juniorok nem fognak tudni játszani 2020-ban szervezett keretek között, vagy legalábbis junior csapatban. Én azt nem tartom valószínűnek, hogy ez egy tartós dolog legyen, tehát hogy ez azt eredményezze, hogy akkor átfordítjuk az egészet, és tavasszal lesz a junior szezon. Lenne egyébként lehetőség arra, amit azért pedzegettek korábban, hogy divíziókat átrakni őszre, vagy divíziókat átrakni tavaszra, mint junior játékot. Én nem tartom valószínűleg. Szerintem a szövetségnek egyértelmű az álláspontja, hogy az ősz az a legjobb szezon, úgymond nézőcsalogatásba, és azt nem a junior csapatokkal fogjuk tudni megoldani, hanem a HFL küzdelmeivel és a felnőtt bajnokságokkal, úgyhogy én nem gondolom, hogy ez egy tartós dolog lenne, és ezzel egyet is tudok érteni.
Abszolút, én is csak osztani tudom a véleményedet, úgyhogy nagyon jó kis beszélgetés sikerült itt összehoznunk a teljes káosz és teljes kilátástalanság, illetve találgatások közepette, egészen attól, hogy telik egy amerikai edző minden napja azzal, hogy böngészi a Coaches Clinic oldalakat, és megnézi, hogy melyik játék menne az ő rendszerébe, attól, hogy vajon 2021-ben mi lesz a jövője a magyar-amerikai focinak, az biztos, hogy lesz, és biztos, hogy nagyon jó lesz. Úgyhogy köszönöm, Zahó, hogy itt voltál velem, és mint mindig, akár csak privátban, most is egy nagyon jót beszélgettünk, és hát szerintem egy jó adás volt, nem tudom, hogy érezted magad.
Nagyon jól, nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg szólj bármikor, és hát jó volt egy kicsit visszatérni a fűzővel kifelére, igen, hogy már így keretes van. Szerkezetet adjunk.
Nem is tudom, úgyhogy... hogy hány éve nem vagy már velünk, vagy az uf, oldallal.
Hát igen. Szerintem most egy komoly challenge-et intéztél felém, és mindjárt rákeresek az utolsó cikkemre, de meg nem tudnám mondani, szerintem ez már lehet, hogy pofátlanul nagy szám. Így van, de nagyon jól éreztem magam, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást.
Hát köszönöm én is, hogy a fűzővel kifelének az egyik hőskori szerkesztőjével sikerült egy ilyen futballra buzdító, vagy ilyen reménykedésre buzdító adást összehozni, úgyhogy köszönöm a hallgatóinknak, hogy velünk voltatok, és még egyszer, Zahó, visszavárunk legközelebbi adásunkba is, hogyha majd alakulnak olyan témák, nyilván a Fisu az újra perspektívába fog kerülni, úgyhogy látunk legközelebbi szeretettel, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük a hallgatóknak, és sziasztok!
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm én is!